Dicsértessék a Jézus Krisztus! A 10 parancsolatról szóló sorozatban elérkeztünk a 4. alkalomhoz. A kivonulás könyve 20. fejezet 2. verse szerint Isten, mielőtt egyetlen parancsot is adna, bemutatkozik. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Hatalmas kezdés. A Biblia szerint Izrael fiai évszázadokig éltek az ígéret földjétől távol Egyiptomban. Ez idő döntő részében rabszolgaként, testi és szellemi elnyomás alatt. Innen 400 év múlva szabadította ki őket Jahve, hogy Mózes vezetésével visszatérjenek a hajdan megígért földre, Kánaánba. Ekkor út közben a Sináj hegynél kötött szövetségét velük Isten, ekkor adta a szövetség alapokmányát, a 10 parancsolatot, amely olvasható a kivonulás könyve 20. fejezet 2-tól 17. verseiig. Az egyiptomi fogság és az onnan való megszabadulás, a szövetségkötés és a törvényadás, a pusztai vándorlás és a honfoglalás, a választott nép történetének, életének megalapozó eseményei. Ezért megtörténtüket a modern kutatás sem vonhatja, és nem is vonja kétségbe. Arra, hogy pontosan miként estek ezek, mikor volt, egyáltalán mit jelent az, amit a Biblia egyiptomi fogságnak nevez, a majdani nép mely részét, csoportjait, törzseit érintette, mikor, milyen történelmi okok miatt, és hogyan szűnt meg ez a fogság? Miképp került Palesztina területére az az embercsoport, akiket később Izraelként ismerünk? Tehát az ilyen kérdésekre mindmáig nincs válasz. Egyiptomot tág értelemben kell vennünk. Az izraeliták körül élő mindenkori más népek vallási szellemi beállítottságát, világszemléletét kell értenünk rajta, amely minden ponton ellentétes volt az isteni bibliai kinyilatkoztatott szellemiséggel. Hát ezt értjük Egyiptomon. Egyiptomi fogságon pedig ezen idegen, Isten idegen világkép csábítását, vonzását. Végül szabaduláson értjük a felszabadulást e szellemiség nyomása alól. Tehát a bemutatkozás. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Mélységekben gazdag mondat. Én vagyok. Isten énként, személyként mutatkozik be. A Biblia Istene nem azonos a személytelen természettel, a természet erőivel, ahogy gyakorlatilag Izraelen kívül minden ókori nép gondolta. És nem azonos a filozófusok istenével, Isten fogalmaival sem, a világ mozdulatlan mozgatójával, vagy az abszolút szellemmel, nem. Isten szembe mindezekkel énként szólal meg. Személy, ez a lényeg. Vannak személyiség jegyei. Bölcsesség, igazságosság, irgalom meg a többi. Van jelleme, jellem vonásai. És aki elmélyed az ő beszédében, a Szentírásban, az egyre jobban megismeri ezt, Isten csodálatos személyiség jegyeit. Van akarata, érzelmei, van gondolkodásmódja, kommunikál, szól a másik személyhez, az emberhez, aki szintúgy szólhat ő hozzá. Közösségre lép más személyekkel. Személyes kapcsolatot, én-te kapcsolatot akar az emberrel. Én vagyok a te Istened. Isten és ember, mint személyek, mint én és te néznek egymásra. Olyannyira személy az Isten, hogy Jézusban egészen közel jött a másik személyhez, az emberhez. Oly végtelen szorossá tette a személyes viszonyt, a közösséget, hogy egyé vált az emberrel, amikor emberré lett Jézus Krisztusban. Én vagyok, mondja sokszor Jézus is a legnagyobb pillanatokban. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az út, az igazság, az élet. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok a szőlőtő. Én vagyok a mennyből alászállott kenyér. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok, ne féljetek. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Sok, rengeteg ilyen van. Egy szóval a 10 parancsolat elején Isten először is közli, hogy ő személy. A nagy te az én számára, az ember számára. Személy, aki megszólít, és megszólítható, kérdez, és kérdezhető, szeret, és szerethető. Én vagyok az Úr. Isten Úr. És ez legalább 3 dolgot jelent. Isten Úr felette áll mindennek, magasabb rendű, mint a világ. Isten Úr birtokos. Övé minden, amit teremtett. A világ mindenség birtokosa. Isten Úr, úgy mint parancsoló, ő ad törvényt mindeneknek. A világnak a természettörvényeket, az embernek az erkölcsieket. Az egyén és a közösség, a társadalom élet normáit adja. Én vagyok az Úr, a lét, aki nem volt, van, lesz, a múltra, jelenre, jövőre tördelt időben, hanem a maga örök jelenében mindig is van. És aki a világegyetem mindenható, örökké való ura. Szóval ez az Isten, ugyanakkor az emberparány saját, legszemélyesebb Istene. Én vagyok az Úr, a te Istened. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaságházából. Folytatódik a bemutatkozás. Isten mindabból, amit eddig tett az emberért, ezt az egyet emeli ki. Most a szabadítást Egyiptomból. Hát mitől szabadított meg? Miféle szolgaság Egyiptom? A Biblia egyrészt fizikai szolgaságnak mondja. Eszerint Izrael fiai rabszolgaként dolgoztak az ottani hatalmas építkezéseken. De ami még fontosabb, a szellemi szolgaság. Azt az életrendet, amelyet Isten szánt a népének, a parancsolatokat, amelyeket most készül adni, az egyiptomi szellemi közegben lehetetlen lett volna megtartani. És most derül ki, hogy miért volt szükség arra, hogy ő bemutatkozzék a népnek, holott korábban, a fogság előtt már ismerte az urat Ábrahám, ismerte Izsák, Jákob, József. Csak hogy a szolgaság évszázadai alatt elfelejtették őt. Éppen azért, mert Egyiptom szellemi rabság. Amikor megfosztja az embert szabadságától, akkor az igaz Isten ismeretétől is megfosztja, de még a vágyat is kiöli az igaz Isten ismeretére. Ezért volt szükség arra, hogy Isten itt és most újra bemutatkozzék szabadítóként. Mert mielőtt a törvényt adná, megszabadít. Az isteni szabadítás fokozatos. Előbb Egyiptom, a szellemi uralom alól szabadít, másodszor meg akar szabadítani a bűn fogságából, amikor törvényt ad, harmadszor, amikor e törvény az ember bűn utáni állapota miatt maga válik rabsággá, ahogy Pál apostol mondja, megszabadít a törvény rabságától Jézusban. Nem a törvénytől, hanem a törvény formális szolgálatától, és ezzel a halál fogságából is. azt a szolgaságot, amely elválasztotta Istent a népétől, most nem annyira a bűn eredményezi. Nem ez most a lényeg, hanem maga az egyiptomi, szellemi, vallási közeg. Ez a fogság. E szellem három összetevőjét emelném ki most röviden. Istenkép, élet-halál, emberkép. Hát lássuk, Istenkép. Egyiptomban sok istent tiszteltek. A természet erőit, a naptól kezdve az állatokig, sőt bogarakig. Kivétel talán az a rövid időszak, amikor Echnaton fáraó bevezette az egyetlen napisten kultuszát. Ez egy ilyen kvázi monoteizmus, de rövid életű. Az egyiptomiaktól ez nagyon idegen volt. Sok istenük volt. Ezzel szemben a zsidó és keresztény vallás egy istent ismer, aki nem azonos a természet erőivel, a világgal. Transzcendens, vagyis túl van a világon, kívül áll rajta, más, mint a világ. Bibliai szóval szent, azaz elválasztott, elkülönített. A világhoz pedig úgy viszonyul, mint alkotója, tehát nem azonos vele, miközben a világ tele van az ő nyomaival, jeleivel. Erről a csodás kettősségről beszél Izajás próféta, amikor elragadtatván a mennybe hallotta a szeráfok kórusát. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti a földet. Isten szent, mondja, azaz elválasztott, kívül a világon, ugyanakkor dicsősége, vagyis áldó hatása, az meg benne van a világban, mindenben. Elkülönített és benne van, át ez egy misztérium. Isten, mint a világ alkotója egyetlen, csak ebben az Egyiptommal ellentétes meggyőződésben lehetett túllépni a sok Isten hiten. Jahve csak a szellemi Egyiptomból már kiszabadított embernek adhatott parancsot, hogy egyedül őt tisztelje, és ne legyenek más istenei ő rajta kívül. Ahol a természet erőit istenként tisztelik, mivel sok ilyen erő van, hát ott szó sem lehet egyetlen istenről, hanem szükségképp sok isten fognak tisztelni. Második, élet-halál. Egyiptom hitte a halál utáni életet, amiben azonban nem részesül mindenki, csak a legelőkelőbbek. Sőt, vallásuk leglényegesebb része volt a halál, meg a halott kultusz. Ellenben a Biblia lényege az élet. Az élet, mint teljesség. A földi és a halál utáni élet együtt. Isten célja az ember, minden ember élete. A Bibliában minden az életről szól, és az életért van. Aki hisz, az már átment a halálból az életre. Olvassuk például János apostolnál. A halottak örök életre támadnak, de nem a kivételezettek, mint Egyiptom vallásában, hanem mindenki, aki hisz. Már Ábrahám hitte, hogy Isten fel tudja támasztani a holtakat, csak e hite erejében volt elszámva a szívében, hogy Isten parancsára feláldozza a fiát, Izsákot. Ami aztán, tudjuk, mégsem valósult meg, nem kellett megtennie. A 10 parancsolat célja is egyedül az élet, mert meghúzza azt a határvonalat, amely élet és halál között feszül. Tedd ezt, kerüld ezt, és élni fogsz. Ha nem, meghalsz. Már itt a földön, lelkileg, szellemileg. És a harmadik dolog az ember szemlélet. Ebben is ég és föld a különbség. Egyiptom és a majdani Izrael között. Egyiptomban az ember nem érték, a népzöme rabszolga, végső soron mindenki a fáraójé, mindenki egyért, a fáraóért. Hérodotosz, ókori történetíró azt mondja, hogy egyetlen hatalmas egyiptomi építkezésen 120 ezer rabszolga lelte halálát munka közben. Nem érték. A Biblia ember szemlélete ennek szöges ellentéte. A zsidóságban, majd a kereszténységben az ember, minden ember, hatalmas érték. Istenen kívül mindent felülmúló nagyság, méltóság. Hasonló emberfelfogás egyetlen más ókori civilizációban sem létezett. Az embernek ez a méltósága pedig két eszmén alapszik, a teremtés és a szövetség eszméjén. A teremtés történet kinyilatkoztatása háromszoros ismétléssel húzza alá, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert és mindenkit. Ezért egyrészt az ember a legfőbb érték, és másrészt minden ember egyformán érték. Megszületik az egyenlőség gondolat. Hát ez mind nem volt magától értetődő, sem az ember nagysága, sem az összes emberek egyenlősége. Hogy ez a gyenge, létében fenyegetett, sérülékeny, a természet pusztító erőinek kitett lény, az ember, Isten képmása és ezért hatalmas méltóság, ezt az ember maga nem ismerhette fel. Egyedül, a maga eszével. Hát nem. Istennek kellett kinyilatkoztatnia. Az ember értékének egyik alapja tehát ez az Isten képűség. Másik alapja az, hogy Isten szövetséget köt az emberrel, már Ádámmal, utána Noéval, majd Ábrahámmal, aztán Mózessel, az úgynevezett Ó szövetséget, és végül az új szövetséget Krisztus vérében mindenkivel, aki csatlakozni akar hozzá, és elfogadja a szövetség szabályait. Szövetség. Ez azt jelenti, hogy Isten partnerének tekinti az embert. Ez egy hallatlan csoda. Nem csak megadja az egyén hasonlíthatatlan értékét a világban, de megszabja azt is, hogy a társadalom rendjének az alapja az emberek egyenlő méltósága legyen. Bármilyen is az az adott konkrét államforma. Egyenlőség. Izrael ókori története során valóban ez az egalitárius, egyenlőségen alapuló társadalmi rend volt az eszmény, sőt egy ideig többé-kevésbé valóság is. A korai Izraelt három vonás jellemezte. Egy akefál volt, vagyis főség nélküli. Olyan társadalom, amelyben nincs egyetlen törzseken felül álló uralkodó. Kettő, decentralizált. Nincs központi hatalom. A törzsek önállóak, és közös veszedelmek idején, ha akarnak, szabadon összefognak. Három, szociálisan példátlanul érzékeny ez a közösség. A szegények, árvák, özvegyek, idegenek védelme alapvető. Ez a szemlélet pedig nem másból ered, mint Isten egyetlen voltából. Az az alapja, tehát a monoteizmus az alapja. Mert ugye, ha Jahve az egyetlen úr, akkor mindenki egyformán az ő uralma alatt áll, és így mindenki egyenlő. Nem egyforma, szó nincs róla, de egyenlő. Ellenben a szomszédok Kánaán hierarchikus felépítésű városlakó társadalmai pontosan sok istenüket és isteneiknek a rangsorát képezték le. A panteonban van főisten, meg alistenek, mellékistenek. A társadalomban van főember, meg alemberek mellékemberek, hogy így mondjam. Ilyen körülmények között persze teljesen érthető Isten parancsa, hogy az ő népének el kell különülnie a többi néptől. Csak is azért, hogy meg tudják őrizni ezt az egyedülálló szemléletüket. E három dologról, ugye Istenről, életről, halálról, meg emberről. Ezért mondja százszor, ne éljetek úgy, mint a pogányok. Persze a gyakorlatban az egyenlőség elve sokszor súlyosan sérült. Csak hogy ez nem volt elfogadott dolog, nem természetes, amibe a hívőnek szelíden bele kellett volna törődnie. A próféták állandóan a társadalmi igazságtalanság, az elnyomás ellen mennydörögtek. Jahve legkeményebb büntetését helyezték kilátásba azoknak, akik bármi módon elnyomják testvéreiket. Ezer apróságot említhetnék a zsidó jog szociális érzékenységéről, hogy például, ha valaki zálogba veszi a másiknak a köntösét, hát éjjelre adja vissza neki, hogy legyen mivel takaróznia a szegény embernek. És tömegével vannak ilyenek. Az első úgynevezett író próféta a Krisztus előtti 8. században működő Ámosz egész proféciája a gazdagok, elnyomók ostorozása. Ebből áll. A választott népet aztán később is fejlett társadalom kritikai érzékenység jellemezte, és ezt a kereszténység is örökölte. Az új szövetségtől kezdve az egyháznak, főként a 19. század vége óta megélénkülő és máig eleven társadalmi tanításáig. Az egalitárius szemlélet volt az oka, hogy Jahve a proféták szerint nagyon-nagyon ellenezte a királyságot, és amikor a környezetében élő társadalmaknak a hatására Izrael népe mégis királyt akart, mindenképpen királyt akart. A proféták a Jahve uralma alatt álló nép egyenlőséges szellemében szenvedélyesen tiltakoztak ez ellen. Miután mégis megszületett az új áramforma, igyekeztek azt olyan rendelkezésekkel körülvenni, amelyek megszabják, hogy milyen legyen az uralkodó személyisége, lelkülete, viselkedése. Ez a királytóra, a királytörvény, királytükör olvasható a második törvénykönyv 17. fejezet 14-es versétől a 20-asig, jó hosszú. Olyan kívánalmakat tár a király elé, amelyekhez hasonlót más civilizációk az ókorban nem ismertek. Csak egyet mondok, az utolsót, azt mondja, a király szíve ne emelkedjék kevélyen testvérei fölé. Az író a király testvéreinek mondja a népet, mindenkit. Ne legyen öntelt, felfuvalkodott az uralkodó, persze, hogy ne legyen, de ez több. A királynak úgy kell lelkileg azonosulnia a népével, annak minden tagjával, ahogy a jó családban egyek a testvérek, akik egy vérből származnak. Foglaljuk össze. Miért volt Egyiptom a szolgaság háza? Egyiptom sok istent tisztelt, Jahve népének egyet, a szabadítót kellett tisztelnie. Egyiptom vallásának lényege a halott kultusz. Az egyisten célja az ember élete, teljes, földi és örök élete. Egyiptomban az ember nem számít. A zsidók és keresztények istenének kincs, kincs az ember. Szóval ég és föld az egész. Istennek ki kellett szabadítania népét ebből a szellemi rabságból, mielőtt bármit parancsolhatott volna neki. Nála mindig előbb van a szabadítás, és csak utána a parancs. előbb megszabadít, alkalmassá tesz arra, hogy az ő kéréseinek meg tudjak felállni, és csak utána kér, utána rendel és parancsol.